21. fejezet. A fiatal patricius minden csepp vére megremegett a leány láttára. Megfeledkezett a tömegről, az aggasztjánról, a halott és látott felfoghatatlan dolgok fölött érzett ámulatáról, s csak is Lügiát látta maga előtt. Íme annyi erőfeszítés után a nyugtalanság, a vergődés, a szenvedés hosszú napjai után végre megtalálta. Életében most érezte először, hogy az öröm is úgy törhet az emberre, mint a vadállat, s mellére nehezedve elfolythatja a lélegzetét. Ő, aki eddig azt hitte, hogy Fortunának kötelessége az ő valamennyi kívánságát teljesíteni, most alig mert hinni tulajdon szemének és szerencséjének. E hitetlenkedés nélkül lobbanékony természetem még valami meggondolatlan cselekedetre ragadta volna, de előbb meg akar győződni, hogy nem ama csodáknak folytatásáról van-e szó, amelyek fejét teljesen megtöltötték, és nem álmodik-e. De nem, semmi kétség, Lügiát látta, és alig 10-1 néhány lépés választotta el tőle. A leány teljes fényben állt, ő tehát kedve szerint legeltethette rajta szemét. A kámzsa lecsúszott Lügia fejéről, és szétzilált a haját, ajka kissé szétnyílt, és tekintete az apostolon csüggött, arcára kiült a feszült figyelem és elragadtatás kifejezése. Sötét gyapjúpalást volt rajta, tehát úgy volt öltözve, mint a nép bármelyik gyermeke, de Vinícius sosem látta őt szebbnek, és a lelkében kavargó minden zűrzavar és egy csaknem rabszolga öltözet ellenére meglepte egy gyönyörű patríciusi fej nemessége. Forró tűzként áradt végig benne a szerelem, tele vágyakozással, rajongással, tisztelettel és megkívánással. Érezte a gyönyört, amit a leány látása jelent neki, és úgy itta be, mint hosszas szomjazás után az éltető vizet. Amint az óriás Lügius mellett állt, kisebbnek látta, mint eddig. Csaknem gyermekded volt, és azt is észrevette, hogy lesoványodott. Egész lénye szinte áttetsző volt, és olyan hatást tett rá, mint egy virág, amelynek lelke van. De annál inkább magáénak kívánta ezt a lényt, amely annyira más volt, mint mindazok a nők, akiket Keleten vagy Rómában ismert, és az övéi voltak. Érezte, hogy odaadná érte valamennyit, és ráadásul még Rómát, és az egész világot is. Egészen belefeledkezett volna Lügia nézésébe, ha Kilon meg nem rángatja palástja szárnyát attól való félelmében, hogy olyasmit talál tenni, ami szerencsétlenséget hozhatna rájuk. Közben a keresztények imádkozni és énekelni kezdtek. Kis idő múlva felzendült a Maranáta, Jöjj el, Urunk, az ős keresztények fohásza. Aztán a nagyapostól a szökőkút vizével megkeresztelte azokat, akiket a presbiterek, mint a keresztség felvételére előkészítetteket, elébe állítottak. Vinícius azt hitte, ennek az éjszakának sosem lesz vége. Már ment volna minél hamarabb Lügia után, hogy útközben vagy a lakásáról elragadhassa. Végre egyesek kezdtek elszállingozni a temetőből, és ekkor Kilon odasúgta, menjünk ki, uram, a kapu elé, mert nem vettük le kámzsánkat, s a nép figyel bennünket. Valóban így is volt. Mikor az apostol beszéde alatt mindenki hátratolt a kámzsáját, hogy a beszédet jobban hallja, ők nem követték a többiek példáját. Kilon tanácsa helyesnek látszott. A kapunál állva megfigyelették az összes távozókat, Ursus különben sem volt nehéz megismerni óriási méreteiről és alakjáról. Menjünk utánuk, szólt Kilon. Meglátjuk, melyik házba térnek be, aztán holnap, jobban mondom, még ma, rabszolgáiddal elállítod, uram, a ház minden bejáratát, és elviszed őt. Nem, vágta oda Vinícius. Mit kívánsz tenni, uram? Követjük őt a házba, és most mindjárt elragadjuk. Ezt vállaltad, Kraton? Igen, felelte a birkozó, s rabszolgád leszek, uram, ha el nem töröm a derekát annak a bivajnak, aki őrzi. De Kilon óvaintette, s az összes istenekre könyörgött nekik, hogy ne tegyék, hiszen Krotont csak azért hozták magukkal, hogy megvédje őket, ha a nép fölfedné kilétüket, nem pedig azért, hogy a leányt elragadják. Ha így kettesben ragadják el, maguk is életüket kockáztatják, és ezen felül a leányt is elveszthetik, mert másut rejtőzik el, vagy elhagyja Rómát. És akkor mi lesz? Miért ne menjenek biztosra, miért veszélyeztessék önmagukat és kockáztassák az egész vállalkozás sikerét? Vinícius, noha a legnagyobb erőfeszítésébe került, hogy a leányt mindjárt ott a temetőben karjában lezárja, mégis érezte, hogy a görögnek igaza van. És talán mégis fogadta volna tanácsát, ha nincs ott Kroton, akinek sürgős volt a jutalom. Hallgattasd el, uram, ezt a vén bakkecskét, mondta. Vagy engedd meg, hogy öklömet a fejére ereszem. Egyszer Buxentumban, ahova Lucius Saturnius hívott meg mérkőzésekre, egy fogadóban 7 része gladiátor támadott meg, de egyik sem menekült a kezemből lépbordákkal. Nem mondom, hogy most a tömegből ragadjuk el a leányt, mert köveket haigálhatnának a lábunk elé. De ha egyszer otthon lesz, elragadom és elviszem, hova akarod. Vinícius nagy örömmel hallgatta e szavakat, és így válaszolt. Herkulesre, így is lesz. Holnap esetleg nem találnánk otthon, és ha megrémítenénk őket, kétségkívül megszöketnének valahova. Úgy nézem, ez a Lügius szörnyen erős ember, sopálkodott Kilon. Nem tőled kívánják, hogy lefogd a kezét, felelte Kroton. De még sokáig kellett várniuk, és a kakasok már pitmallatra kukorékoltak, mikor meglátták, hogy Ursus lép ki a kapun, és nyomában Lügia. Még néhány ember kísérte őket. Kilon úgy nézte, hogy felismeri közöttük a nagy apostolt. Mellette ment egy másik aggastyán, de az sokkal alacsonyabb volt az apostolnál, aztán 2 korosabb nő és egy ifjú legény, aki lámpásával világított nekik. Maroknyi csoport után mintegy 200 főnyi tömeg következett. Vinícius, Kilon és Kroton elvegyültek a tömegben. Úgy van, uram, jegyezte meg Kilon, a te szűzed erős őrizet alatt van. Ő van vele, a nagy apostol, mert nézed, uram, ott elől, hogy letérdel előtte mindenki. Az emberek csak ugyan térdre hullottak, de Vinícius oda se nézett. Lügiát egy pillanatra sem tévesztve szem elől, egyre a leány elrablása járt az eszében, és a háborúkban hozzászokván mindenféle cselhez, katonai pontossággal latolgatta fejében az egész haditervet. Érezte, hogy vakmerő lépésre szánta el magát, de tudta, hogy a vakmerő vállalkozások sikerrel szoktak járni. Az út azonban hosszú volt, ő tehát néha azokra a szakadékokra is gondolt, amelyeket a Lügia által vallott furcsa tudomány vágott közöttük. Most már mindent megértett, ami a múltban történt, meg azt is, hogy miért. Ehhez elég éles látása volt. Íme ő eddig nem ismerte Lügiát. Ő csak a minden más leánynál szebb szüzet látta benne, aki iránt lángra gyúltak érzékei, most azonban megtudta, hogy ez a tudomány minden más nőtől merőben más lényé tette, és az a reménye, hogy ezt a leányt is elragadják érzékei, a megkívánás, a gazdagság, a gyönyör, nem más, mint Csalóka ábránt. Végre megértette azt, amit eddig sem ő, sem Petronius nem értett, hogy az az új vallás valami olyasmit csepegtetett az emberek lelkébe, amit az ő világuk nem ismert, és hogyha Lügia szeretné is, keresztényi igazságaiból semmit fel nem áldozna érte. És ha van is számára gyönyör, az egészen más, mint amelyet ő és Petronius, Cézár egész udvara és egész Róma hajszol. Minden más nőt, akit ismert, a szeretőjévé tehetett, de Lügia csak áldozat lehet. És e gondolatra égető fájdalmat és haragot érzett, de megérezte azt is, hogy ez a harag tehetetlen. Azt lehetőnek tartotta, hogy Lügiát elrabolják, és csak nem bizonyos is volt benne, hogy ez sikerül. De abban sem kételkedett, hogy ama tanokkal szemben ő maga, egész bátorsága és hatalma semmit sem jelent, és hogy Lügiával el nem bánik. Ez a római katonai tribunus meg volt győződve róla, hogy az a kard és ököl, amely az egész világot uralma alá hajtotta, örökre uralkodni is fog a világon. De életében most először látta, hogy íme még a fölött is lehet valami. És ámulva tette fel magának a kérdést, mi hát az? De nem tudott rá világosan megfelelni. Csak agyán végig suhantak a képek, a temető, az összegyűlt tömeg és Lügia, amint egész lelkével csügg az aggastyán szavain, az pedig beszél az istenember kényszenvedéséről, haláláról és feltámadásáról, aki megváltotta a világot, s boldogságot ígért neki, az Styx túlsó partján. S míg erre gondolt, fejében nagy zűrzavar támadt. De ez zűrzavarból kivezette Kilon sopánkodása, aki sorsára panaszkodott, mert hát ő azt vállalta, hogy Lügiát felkutatja, amit élete kockáztatásával meg is tett, sőt, meg is mutatta. Mit akarnak hát még tőle? Vállalta ő, hogy elragadja a leányt? De kicsoda is kívánhatna ilyesmit egy rokkant öreg embertől, akinek két ujja hiányzik, s aki egész életét a bölcselkedésnek, tudományoknak és erénynek szentelte. És mi lesz, ha egy olyan tiszteletre méltó úr, amilyen Vinícius, valami bajba keveredik Lügia elrablása közben? Az igaz, hogy az isteneknek örködniük kellene választottai fölött, de hányszor előfordult már, hogy az istenek ostáblát játszottak, ahelyett, hogy azt figyelték volna, mi megy végbe a világon. Fortuna istenasszonynak, amint tudjuk, be van kötve a szeme, ő tehát nappal sem lát, hát még éjjel. Történjék csak valami, történjék meg, hogy az a Lügius medve egy malomkövet, egy hordó bort, vagy ami még rosszabb, egy hordó vizet hajítson a nemes Viníciusra, s kikezeskedik arról, hogy a szegény Kilonra jutalom helyett nem felelősségre vonás vár-e. Ő, a szegény bölcs, maga is megszerette a nemes Viníciust, akár Arisztotelész, makedóniai Sándort, s ha a nemes Vinícius átadná neki azt az erszényt, amelyet szeme láttára csúsztatott öve mellé, mikor hazulról eljöttek, akkor baj esetén legalább volna mivel nyomban segítségről gondoskodni, vagy akár a keresztényeket is megnyerni maguknak. Ó, miért is nem hallgatják meg az aggasztján tanácsát, amelyet az óvatosság és a tapasztalat diktál? Vinícius e szavak halatára elővette öve mellől az erszényt, s Kilon markába dobta. Nesze, és hallgass! A görög érezte, hogy az nehéz, és ebből nyomban bátorságot merített. Minden reményem abban van, mondta, hogy Herkules vagy Tézeus még nagyobb tetteket is végrehajtott, és mi más az én legjobb személyes barátom, ha nem Herkules. Téged pedig, tiszteletre méltó uram, nem nevezlek félistennek, mert egész isten vagy, s a jövőben sem feledkezel el szegény, hűséges szolgádról, akinek szükségleteiről időnként gondoskodni kell, mert ő maga, ha könyveibe temetkezik, semmire sem gondol. Néhány ölnyi kertecske, meg egy házikó, akár a legkisebb porciusszal is, csak hogy a nyári hőségtől védjen, méltó ajándék volna egy ilyen adakozóhoz. Én pedig közben a távolból fogom csodálni hősítetteiteket, s könyörgök Jupiternek, hogy segítsen meg benneteket, ha pedig valami történnék, olyan zajt csapok, hogy fél Róma összeszalad segítségetekre. Na, milyen rossz, göcsörtös út ez. Az olaj kifogyott lámpásomból, s a Kroton, aki éppen olyan nemes, mint amilyen erős, karjára venne, és elvinne a kapuig, először mérlegelni tudná, hogy könnyen elbírja el majd a leányt. Másodszor pedig Éneászhoz hasonlóan járna el, és annyira megnyerné valamennyi becsületes isten kegyét, hogy a vállalkozás sikere felől már teljes nyugodt volnék. Inkább vinném egy rühes birka egy hónapos hulláját, felelte a birkozó. De ha nekem adod azt az erszényt, amit a tiszteletre méltó tribunus dobott a markodba, akkor elviszlek a kapuig. Ficamítanád ki a lábad nagy ujját, felelte a görög. Így hallgattad meg a ma tiszteletre méltó aggasztján tanítását, aki a szegénységet és az irgalmasságot mondta a két legfőbb erénynek. Nem megparancsolta világosan, hogy szeretned kell engem? Látom már, sosem lesz belőled még amolyan tucat keresztény sem, és hogy könnyebb a nap sugarainak áthatolniuk a Mamercinus börtön falain, mint az igazságnak a te víziló koponyáton. Kroton pedig, akinek állati ereje volt ugyan, de ezzel szemben semmiféle emberi érzés nem volt benne, így szólt. Ne félj, nem leszek keresztényé, nem akarom elveszíteni a kenyeremet. Igen, de ha csak konyítanál is a filozófiához, tudnád, hogy az arany nyomorult hiába valóság. Te gyere ellenem a filozófiáddal, én meg csak egyet ütök a fejemmel a hasadba, s meglátjuk, ki győz. Ugyanezt mondhatta volna az ökör is Arisztotelésznek, vágott vissza Kilon. Szürkülni kezdett. A hajnal halvány fénnyel vonta be a falak szegélyeit. Az útmenti fák, az épületek s a szerteszórt síremlékek kezdtek előtünedezni a sötétségből. Az út már nem volt egészen üres. A zöldségárusok, zöldséggel alaposan megrakott szamaraikat és összvéreiket terelve, igyekeztek a kapu felé, hogy kapunyításra odaérjenek. Itt-ott hússal és vaddal megrakott szekerek kerekei csikorogtak. Az úton és két oldalt a talaj mentén könnyű ködrétek terjengett, mint a derűs idő előhírnöke. Az emberek ebben a ködben távolabbról nézve kísérteteknek látszottak. Vinicius elmerülten nézte Lügia karcsú alakját, amely minél jobban hajnalodott, annál ezüstösebb fényben úszott. Uram, szólalt meg Kilon. Sértenélek, ha azt hinném, hogy bőkezűséget bármikor is véget ér, de most, hogy megfizettél, nem gyanúsíthatsz azzal, hogy magam érdekében szólok. Íme ismét csak azt tanácsolom, ha megtudtad, melyik házban lakik az isteni Lügia, térj haza rabszolgákért és gyaloghintóért, s ne hallgass Krotorra, erre az elefántormányra, aki csak azért vállalkozik rá, hogy egymaga elrabolja a szüzet, mert pénzes zsákodat szeretné kifacsarni, mint egy túrós zacskót. Adósod vagyok egy hátbavágással, ami azt jelenti, hogy meghalsz, felelte Kroton. Adósod vagyok egy tömlő cefalóniai borral, ami azt jelenti, hogy épségben maradok, vágott vissza az öreg. Vinicius nem felelt, mert már a kapuhoz közeledtek, ahol furcsa látvány tárult eléjük. Íme két katona letérdelt, mikor az apostol odaért, az pedig kezét egy pillanatra a katonák vassisakjára tette, aztán keresztet rajzolt föléjük. A fiatal patriciusnak soha eszébe nem jutott volna, hogy már a katonák között is lehetnek keresztények. És ámulva gondolt rá, hogy miként a tűzvész a városban egyre újabb házakra terjed át, nyilván aképpen ejt rabul ez az új tan is egyre újabb és újabb lelkeket, és hihetetlen módon terjed. Ez már Lügiára való tekintettel is feltűnt neki, mert meggyőződött róla, hogy ha a leány ki akarna szökni a városból, bizonyára akadnának az őrség között, akik titokban elősegítenék menekülését. Áldott is érte minden istent, hogy ez nem történt meg. Mikor kijutottak a falon kívül fekvő beépítetlen területekről, a keresztények apró csoportokban kezdtek szétszéledni. Most már távolabbról és óvatosabban kellett követniük Lügiát, hogy feltűnést ne keltsenek. Kilon panaszkodott, hogy sebes a lába, és beleállt a nyilallás, és mindigább hátra maradozott, amivel Vinicius nem törődött, úgy vélvén, hogy a gyáva és tehetetlen görögre már úgysem lesz szüksége. Ő akár azt is megengedte volna neki, hogy menjen, ahova akar, de a tiszteletre méltó bölcset hiába tartotta vissza óvatossága, a kíváncsiság viszont nyilván hajtotta, mert folyton követte őket, sőt időnként közeledett is hozzájuk, s egyre korábbi tanácsait ismételgette, meg azt a véleményét is hangoztatta, hogy az apostol mellett haladó öreget, ha kissé magasabb volna, Glaukusznak vélné. De még sokáig mentek ki a Transtiberisre, és már a nap felkelte közeledett, mikor a kis csoport, amelyhez Lügia is tartozott, szétoszlott. Az apostol, az öregasszony és a legénke a folyó mentén felfelé tartottak. Az alacsony termetű aggastyán Ursus és Lügia pedig beosontak egy keskeny vikuszba, és miután még vagy 100 lépést haladtak, beléptek egy ház pitvarába. A házban két bolt volt, az egyik egy olajárusé, a másik egy madárkereskedőé. Kilom, mint egy 50 lépéssel Vinicius és Kroton után haladt, és ott egyszerre megállt, mintha földbe gyökerezett volna a lába, és a falhoz lapulva piszegni kezdett nekik, hogy térjenek vissza hozzá. Azok meg is tették, mert tanácskozniuk kellett. Menj, parancsolta Vinicius, nézd meg annak a háznak a hátsó fele, nem nyílik-e egy másik utcára. Kilon, noha az imént még nyilallásra panaszkodott, úgy elíromodott, mintha a bokáin Merkur szárnyak nőttek volna, és rövidesen vissza is tért. Nem, jelentette, csak egy kiárat van. Aztán összetette kezét, így folytatta. Jupiterre, Apollóra, Vesztára, Kybelére, Ízisre, Oziriszre, Mitraszra, Bárra, kelet és nyugat valamennyi istenére, könyörgök uram, mondj le erről a szándékodról, hallgass rám! De nyomban abba is hagyta, mert észrevette, hogy Vinicius arca elsápadt az indulattól, és szeme szikrázott, mint a farkasé. Elég volt rápillantani, és tisztán látszott, hogy a világon semmi vissza nem tartatja ettől a vállalkozástól. Kroton már jó előre teleszívta herkulesi melkasát, s fejletlen koponyáját ide-oda ingatta, mint a ketrecbe zárt medve. Egyébként a legkisebb nyugtalanság sem látszott arcán. Én megyek be elsőnek, mondta. Utánam jössz, szólt rá Vinícius parancsoló hangon. És egy pillanat múlva mindketten eltűntek a sötét pitvarban. Kilon beugrott a legközelebbi utcácskába, és egy ház szeglete mögül leste, hogy mi fog történni.